Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, és a megkezdett sorozatunkat folytatnánk. Nyissuk ki Bibliánkat a Lukács evangélium a 21. részénél, és három igeverset szeretnék ebből a kis igeszakaszból felolvasni a mai alkalom bevezetésének, illetve majd bátorításul a végére, de szervesen kapcsolódik a utolsó időkről szóló tanításhoz. Tehát Lukács evangélium a 21. rész 33-tól a 36. versig. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely mint egy csapda úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik. Legyetek éberek és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Az egyik kedvenc égeversem Jézusnak ez a kijelentés, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha nem múlnak el. A Szentírásnak a kijelentése, Jézusnak a szavai, az ószövetségi proféciák az utolsó jótáig be fognak teljesedni. Jézus Krisztus kijelentése erre a garancia. Az ő személyében biztosítva vannak az eljövendő dolgok, ahogy erről korábban is beszéltem. És itt Jézus egy olyan figyelmeztetésről beszél, azzal a nappal kapcsolatban, amely erre a földre majd rá fog törni, ezzel a birodalommal kapcsolatban, amelyet szerintem érdemes megszívlelnünk, és jó néhány bátorítást is reménységem szerint fogunk ebből meríteni. Az elmúlt két alkalommal beszéltem már az utolsó idők értelmezéséről, illetve az Antikrisztus személyiségének bizonyos vonásairól. Ma ezt megpróbálom úgy befejezni a teljesség igénye nélkül, hogy majd lesz olyan részünk, amikor az antikrisztusi birodalom felemelkedik, ott még majd részletesen fogok beszélni majd bizonyos tulajdonságairól az antikrisztusnak, kicsikét visszautalva az előzőekre is, de majd ott konkrétan ige szakaszokat fogunk megnézni, ami a jellemvonását fogja bemutatni, és a mai napon inkább a Krisztussal való szembeállását szeretném bemutatni, illetve megnézni azt, hogy még milyen jellemvonásai vannak az igében, és egy merész kísérletet tenni arra, hogy körülbelül beazonosíthatóvá tegyük, hogy honnan és merről fog érkezni ez a személy. Ahogy mondtam, az utolsó időkkel kapcsolatban sok hipotézis van inkább, mert vannak olyan proféciák, amelyekben benne kell lennünk, hogy megélhessük a bekövetkeztét. Vannak többszörös beteljesedésű proféciák, és majd a következő alkalommal, majd Izraelnél kapcsolatban részletesen is fogunk erről beszélni. Az elmúlt alkalommal az Antikrisztus kapcsán három nagyon fontos dolgot láthattunk meg. Egyrészt az, hogy mit is jelent maga az Antikrisztus kifejezés, Krisztus ellen és Krisztussal szemben, meg helyett. Tehát van egy szembenállása, egy opozíciója a Messiással szembe. Másrészt viszont igyekszik mindent megtenni, hogy azt a szerepet, amit Krisztus tölt be a teremtettségben, Krisztus tölt be a Földön, a világban, azt valamilyen módon magáévá tegye. Ma ezt szeretném egy picikét összehasonlítani. És aztán láttuk, hogy megjelenik a páli levelekben úgy, mint a beszedelemnek a fia, az, aki arra lett rendelve, hogy a beszedelemre jusson, mivel elfogadta, majd látni fogjuk a sátánnak ezt a fajta felajánlott hatalmát és uralmát az életére. Nem véletlen, hogy a halálos sebéből is azért tud felgyógyulni, és azért nem hal meg, mert a halál és a pokol is alá lesz neki rendelve erre az időszakra, és a Jelenések könyvének a végéről tudjuk, hogy fizikai halált sem hal, hanem eleve nem fog majd a kénkővel égő tóba kerülni. Aztán a bűn vagy a törvénytiprásnak az embere szintén megjelenik, amikor azt láthatjuk, hogy ő maga fogja megtestesíteni mindazt, amit a Szentírás úgy egy nagy csomagban bűnnek nevez, vagyis minden egyes istentelenség, bálmányimádás, minden rossz és gonosz, ami a Bibliában benne van, és Istennel szembehelyezkedik, az mindez a személy fogja megtestesíteni. Majd látni fogjuk az antikrisztusi birodalom felemelkedésénél, hogy kezdetben majd ilyen huncutó, ravaszul, nagyon pozitív személyiségként fog jönni, és amikor majd belépünk az utolsó 3,5 éves időszakba, akkor tör majd elő igazából ez a fajta énje, amikor legyilkoltatja a mártírokat, legyilkoltatja a szenteket, felszámolja az akkori babiloni hamis vallási egyházat, amit a hamis proféta fog majd a támogatásánál létrehozni, és csak magát fogja majd imádatni. Tehát minden egyes bűn majd így koncentrálódni fog ebben az időben. És megjelenik, mint törvénytipró. Erről majd valószínűleg a nemzetek kapcsán fogok részletesebben beszélni, hogy a mai világban és a kultúránkban milyen eszmei irányzatok, szellemi irányzatok vannak, amelyek azon munkálkodnak, hogy az Isten által adott törvényeket, erkölcsi parancsolatokat, és tulajdonképpen a szívbe írt lelkiismereti törvényeket hogyan és milyen módon teszik tönkre a különböző izmusokkal. Itt különösen a liberál fasizmus lesz majd az, ami egyesíti azokat a kommunizmusból, marxizmusból vett ideológiákat a fasizmusnak a népírtó ideológiájával, amelyet most egy humánus köntösben tár elénk. Erről valószínűleg majd egy vagy két alkalom múlva fogok majd beszélni. És a mai alkalommal pedig megnézzünk még néhány dolgot a személyiségével kapcsolatban, és látni kell azt, hogy ezek azért lehet róla úgymond idézelve nagy dolgokat mondani, vagy nagyon felemelni ezt a személyt, mert egy olyan sátáni ördögi intelligencia lesz majd emögött a személy mögött, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk, minden hatalmát, minden erejét, minden olyan dolgot, amit a sátán birtokol, ennek az egy személynek fogja majd adni. Ő lesz majd tulajdonképpen a kígyónak a magva, ami majd az utolsó időkben beteljesíti az 1 Mózes 3.15-ben lévő protoevangéliumot. Az első és legfontosabb, hogy kimagasló intelligencia jellemzi. Dániel 8.25-ben azt olvashatjuk, ravasságával sikeres lesz, kezének állnok tevékenysége, szívében fölfúvalkodik, könnyen elveszít sokakat, de amikor a fejedelmek fejedelme ellen is felkel, kéz nélkül törik össze. Itt elsősorban ez a legfontosabb, itt egy nagyon erős héber kifejezés van, egy nagyon okos, intelligens, művelt ember lesz, tehát nem egy ilyen retardált politikus lesz, hanem egy nagyon komoly tudással rendelkező személy, és kimagasló intelligencia. Ne felejtsük el azt, hogy a sátán a bukás előtt a harmadik legmagasabb rangú angyali tekintély volt a szellemvilágban, egy felkent kerúb volt, és telve volt bölcsességgel, szépséggel, óriási intelligenciával rendelkezett, és a bukása után is jelentősen megőrizett ebből sok mindent, nyilván nem teljesen mindent. Akik nagyon mélyen bele akarnak hatolni ennek a misztériumába, titkába, azok majd nézzék meg, hogy a Ézsaiás és Ezékiel könyvében lévő leírás Babilon, illetve Türusz bukása kapcsán, ott meg vannak említve a különböző drágakövek is, amelyekkel ékesítve volt. Három hiányzik, ami a főpapi köntösön megvolt. Na az a három titok, amit a sátán, vagy Lucifer a bukás előtt nem kapott kinyilatkoztatás, és többek között ez vezetett a bukásához. Ez házi feladatul adom fel, hogy ezt tanulmányozzátok, és mélyedjetek el benne, mert nagyon sok értékes dolog van. Tehát az, hogy a főpapon van 12 kő, és viseli, hordozza a szívén Izrael minden törzsét, az nem csak úgy azért van, mert Isten kitalálta, hogy most legyen egy ilyen szép pufajkája, meg hósenje, meg effódja a főpapnak, hanem nagyon komoly szellemi üzenete is, tartalma is van ennek, azon túl, hogy a szívén kell hordozni a főpapnak Izrael minden törzsét. Majd nézzétek meg, majd figyeljétek meg, bátorítok meneteket, hogy mélyedjetek el nyugodtan az írásban. Tehát az első, hogy egy nagyon kimagasló intelligencia fogja jellemezni, és ha megfigyeljetek a mai világban, olyan sok probléma van a társadalmakban, hogy az emberek egy olyan totális zűrzavarban vannak, hogy mostanában mindig azt keresik, hogy ki az, aki meg tudja oldani ezeket a problémákat. És ha jön egy ilyen ember, aki látszólag ilyen kimagasló zsenialitással rendelkezik, nagyon jó ötleteket dob be, nagyon jó terveket tesz le az asztalra, úgymond, na arra az emberre fel fognak figyelni, és ez lesz majd a felemelkedésének a kulcsa, hogy egyre több problémát kezd majd megoldani, ami jelenleg a világot foglalkoztatják, és ez fogja majd őt abba a pozícióba emelni, amikor majd, ha eljutunk oda a Jelenések könyvébe, akkor látni fogjuk, hogy egy 10 királyságból álló szövetségből 3-at eltüntet az útból, és ő maga fog majd kiemelkedni ebből a 10 királyságból álló szövetségből. A második ilyen dolog, zseniális szónok, Dániel 7.20-ban azt olvashatjuk, és a 10 szar felől is, amely a fején volt, majd egy újabb is kinőtt, 3 pedig kiesett előtte, ennek a szarnak szemei voltak, és nagyokat szóló szája, termete is nagyobb volt társainál. Nem fogom most részletesen végigvenni, majd ahogy mondtam, a birodalom természete kapcsán ezeket részletesen végig fogjuk venni ezeket a tulajdonságokat. Most csak ezt emelem ki, hogy nagyokat szóló szája volt, ez pedig arra a képességére utal, hogy egy nagyon jó beszédkészségű ember lesz. Tehát egy olyan ember lesz, akinek megnyerő lesz a stílusa, a beszéd, egy rehengerlő szónok lesz, ami ámulatba fogja majd ejteni a népeket, és tátott szájjal fogják hallgatni, mint a Big Brother néhány személy. Tehát ez egy zseniális szónok lesz, aki tudja, hogy mikor, kinek mit kell mondani. Ahogy mondtam, ezzel a bölcsességgel rendelkezik, amelyet majd a sátán fog neki adni. És láttam egy pár utolsó időkkel kapcsolatos videót, meg ilyen filmeket, meg ilyeneket. Ott is szinte majdnem minden jól készült ilyen filmbe. Valóban egy olyan személyt mutatnak be antikrisztusként, akinek a fellépése, a beszéde, a megjelenése az mind-mind sugározza és hordozza ezt a fajta tekintélyt, ami ebből a fajta idézőjelben antifelkenetésből származik számára. Tehát ez egy nagyokat szóló száj volt, és ami nagyon érdekes, hogy még kezdetén ez a nagyokat szóló száj, ez a probléma megoldásra teszi a hangsúlyt, hogy létrehozza a békességet és a biztonságot, utána majd át fog fordulni, és majd át fog menni az Isten káromlásba, és ebbe a csomó ilyen szennyes beszédbe, tehát teljesen egy ilyen eltorzult személyiség lesz belőle. A harmadik egy jó érzékű politikus. Azt olvashatjuk Dániel 11.21-ben, itt Antiochus Epifánészról van szó, ez a következő alkalommal biztos sorra fog majd kerülni az izraeli szövetség kapcsán. Itt azt olvashatjuk Dániel 11.21-ben, támad helyett egy utálatos, akinek nem adnak királyi méltóságot, hanem alattomban jön és hízelkedéssel szerzi meg az országot. Itt Antiochus Epifánészről van szó, nem ő uralkodott volna, mint Szeleukida uralkodó, mert római fogságban volt, hanem alattomban csellel, ilyen mézes-mázos, ilyen besúranó formában jutott hozzá a Szeleukida uralomhoz, és követte el azt a sok rémtettet, ami miatt az antikrisztusi királyságnak az előképe, amit a Dániel könyvének a 11. részében olvashatunk. Majd meg fogjuk nézni részletesen, hogy milyen törvényeket hoz, hogyan változtatja meg a törvényeket és az alkalmakat, az időket, és ezt gyakorlatilag le fogja tükrözni, tükörképe lesz majd a mai korunknak, amelyek az előszeleit talán már ti is érzékelitek. Aztán egy jól ismert igevers, kereskedelmi gazdasági szakértő, Jelenések 13-16-17, arra is rávesz mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat, szegényeket, szabadokat, szolgákat, hogy a jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki se vehessen vagy adhasson el semmit, csak az, aki viseli a bélyeget, amely a fenevad neve vagy nevének száma. Nagyon egyszerű lesz, ki fogja találni azt a módszert, hogy az emberek teljesen függőségbe kerüljenek tőle, és a földön lévő elérhető nyersanyagok, vásárlások, vételek csak rajta keresztül az ő irányítása alatt, illetve az ő szervezete alatt jöhet létre. És nagyon érdekes, ha megnézzetek például Jelenések 6. részét, ahol a 4 lovasról olvashattok, akkor olvassátok, hogy a búza, meg a árva, meg a különböző élelmiszereknek megvan szabva a mértéke, viszont az olajat és a mustot nem szabadott bántani, és a luxuscikkek elérhetők lesznek továbbra is. Hát amit ilyen szórakozásra, hobbira, mindenre való, az korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll, viszont az élelmiszernek megszabott ára lesz majd ebben az időben. Ezt is egy ilyen szakértő fogja létrehozni, és ez nyilván előrevetíti azt a nagy globális kapitalizmust, amelyben tényleg mindennek egy szabott ára lesz, és nyilvánvalóan a hozzáférés csak majd azt fogja biztosítani, hogyha valaki rendelkezik a fenevad bélyegével vagy sem. És már a munka is utaltam rá, és itt is szeretnék utalni rá, hogy ez a fenevad bélyegével kapcsolatban is rengeteg elmélet van, teória is van. A Biblia is többször beszél a bélyeggel való elpecsételésről. Valamikor ez fizikális megjelölés, valamikor nem. De valószínűleg, hogy a mai korban már a technológia annyira fejlett, hogy semmi nehézség nincs abban, hogy bárkit valamilyen módon egy csippel, vagy bármilyen elektronikus eszközzel ellássanak, és így férjen hozzá majd ezekhez a javakhoz, és ennek majd az egyik feltétele lesz az, hogy kivonják a készpénzt a forgalomból, mert sok probléma van belőle, tehát amíg készpénz van, addig nincs baj. Ha a készpénzt kivonják, onnantól kezdve kezdhetünk csomagolni. Mert utána már ezt nagyon hamar felváltja majd ez a fajta rendszer. És sokan gondolkoznak úgy, hogy hát még van időnk, mert még az Amazonas mentén is van 80-100 ágyékkötős törzs, hát azokkal mi lesz, meg hogy lesz. Ők nem fognak nagy szerepet betölteni ebben a dologban. Ők nincsenek nyilvánvalóan fenyegetéssel erre az antikrisztusi birodalomra. Tehát itt elsősorban a Földön, ha megnézitek, nem tudom, hogy most a... hogy is hívják, vagy a Facebook, vagy nem tudom, valamelyik ilyen elektronikai cég most azt tervezi, hogy az egész földre kilőnek, vagy 60-70 ilyen műholdat, hogy mindenkinek ingyen lehessen internet, bármikor, bárhol az egész világon. Csak ingyenesen. És 50 vagy 60 műholdat szeretnének a közeljövőben fellőni. Lassan már űrhajót sem lehet felküldeni, mert annyi műhold van a világűrbe, de az is el fog onnan tűnni, majd erre is van utalás a Jelenésekbe. Jelenések egy 13-7 lenne, közigazgatási reformer, az is megaratott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, legyőzze őket, és hatalom maradott neki minden törzs, nép és nyelv és nemzet fölött. Vagyis az Antikrisztus az egész földre globálisan ki fogja terjeszteni a hatalmát, és ahogy mondtam, egy egységes közigazgatási rendszert is be fog majd vezetni. Vannak bizonyos homályos prófétai utalások arra, illetve lehet érzékelni az ige bizonyos kijelentéseiből, hogy lesz majd az a kasztrendszer, hogy az Antikrisztushoz nagyon közel álló, nagyon hű emberek fogják ezt a gazdagságot birtokolni, ők fogják támogatni majd ezt a rendszert, és lesz úgymond egy olyan szolga vagy rabszolga réteg, ami ki fogja majd szolgálni ezt a fajta antikrisztusi birodalmat, és ma már lehet látni, hogy az embernek a munka lett igazából az ellensége, vagy a munka vált az istenévé. Majd erről a 5. részben szeretnék egy kicsit beszélni a korszellem kapcsán, hogy hogyan fordultak meg ezek a trendek az elmúlt 30 évben. Aztán katonai zseni, Dániel 8.24, és annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatos képen pusztít, jó szerencsével halad és cselekszik, elpusztítja az erőseket és a szenteknek a népét. Itt szintén Antiochus Epifanesról is van kijelentés, nagyon sok csatát megnyert, megpróbálta a Ptolemaidákat is Egyiptomban bedarálni, az nem sikerült neki, emiatt csinál majd Jeruzsálemben vérengzést bosszúból, de olyan katonai sikerei lesznek, hogyha a bibliai proféciákat jól értelmezzük, és miután az Antikrisztus a Gog és Magog seregének a pusztulása után fog majd Izrael életébe szervesen bekapcsolódni, akkor valószínűleg a természet fölötti isteni beavatkozást magáinak fogja majd tulajdonítani. És azt mondja, hogy én szabadítottam meg Izraelt, és ez valószínűleg, vagy lehetőség szerint egy belépő lesz majd arra, hogy a 7 éves nyomorúság közepén beüljön majd a templomba. De nyilvánvalóan egy nagyon jól képzett katonai stratéga hadvezér lesz. Ha megnézitek a Jelenések könyvét és az ószövetségi proféciákat, akkor jól lehet látni, hogy ebben az időben lesz egy 10 országból álló szövetség, a Római Birodalomnak az utódszervezete, van egy Gog és Magog szövetsége, van egy távol-keleti katonai szövetség, ott van maga Izrael, és ott van még a Jordán másik oldalán lévő területek, Edom, Moab és Ammonról szóló proféciák, amik szintén egy ilyen laza szövetségben vannak a végidőkben. Tehát nagyon érdekes lesz majd ezeket vizsgálgatni a dolgok fényében, majd ha sikerül, akkor az izraeli résznél bele fogunk majd ebbe egy kicsikét kapcsolódni. És 2:4-ben olvashatjuk, hogy vallási szakértő is lesz, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. A vallási szakértelme pedig azt jelenti, hogy a hamis próféta segítségével létre fogja hozni a nagy Babilont, azt a vallási szinkretizmust, amiben minden egyes vallás, ami akkor a földön lesz, amikor éppen megjelenik, azokat egy közös nevezőre hozza, egy közös platformra hozza, és ki fogja használni a hatalmát mindaddig, amíg szüksége van rá. Ez az első 3,5 év lesz majd a 7 éves időszakban, és utána a Jelenések 17-ben olvashatjuk, hogy meg fogják ölni ezt a nagy Babilont, ezt a hamis paráznát, mert onnantól kezdve a sátán önmagának fogja csak és kizárólag az imádatot megtenni, és éppen ezért mondják sokan, hogy nagy valószínűséggel, ahogy utaltam rá, hogy vagy egy nagyon képzett zsidó hátterű személy lesz, aki nagyon járatos lesz az írásokban, vagy egy hitehagyott keresztény lesz, tehát mindenképpen vallásilag nagyon-nagyon képzett ember lesz, aki ezeket a dolgokat elég jól fogja ismerni. Tehát ez a 7 dolog az, ami úgy igazából nagyon jellemző lesz erre a személyre, és azért fontos látni, mert ha feltűnnek olyan személyek, akikre ezek úgy kezdenek nagyon illeni, akkor lehet egy picit gyanakodni. Nyilván itt már sokszor számogattak a 666-tal, rengeteg minden dolog kijött, a katolikusok is írtak annak idején egy pamfletet, mert Luthernek is 666 a száma egyébként, csak hogy tudjátok. Tehát a katolikusok is visszafordították ezt a dolgot, de valószínűleg ezt a 666-ot is majd csak már akkor lehet majd megtudni, hogy pontosan mi ez, amikor bevezetésre fog kerülni. Jó, tehát ezt lehet látni, hogy egy ilyen személy áll valahol készenlétben, talán már meg is született, nem tudjuk pontosan, és nem lenne ennyire ügyes és zseni, még ha jó képességei is vannak, ha nem kapná meg a sátántól azt a szellemi töltetet, azt a szellemi pluszt, azt a, ahogy mondtam, intelligenciát, és rengeteg természet fölötti képességet, amivel jeleket és csodákat fog tenni, hogy elhitesse a választottakat is, hogyha nem lenne mögötte egy ilyen sátáni beavatkozás valamikor az életébe. Jó. Nézzük meg az Antikrisztus személyével kapcsolatban. Három olyan dologról szeretnék most beszélni, ami egy kicsit úgy közelebb hozza hozzánk ezt a dolgot, és azt kell látni, hogy most a kereszténység az nyilvánvalóan jó esetben nem a hite hagyott része, az Jézus Krisztust várja vissza. Viszont a három olyan vallási irányzat van, aminek kifejezetten van a végidőkkel kapcsolatos idézetben messiás várása. Ezeket tekintsük át egy picit, mert ha belemélyedünk egy nagyon picit abba, hogy az egyes vallások hogyan gondolkoznak az eljövendő megváltóról, és ezt összevetjük a Bibliának az Antikrisztusról alkotott képével, akkor lehet, hogy egy ilyen kis tükör lenyomatot fogunk kapni. Az első, nézzük a zsidóságot, ezt talán, talán közelebb áll hozzánk, és ezt ismerjük a legjobban. A zsidósággal kapcsolatban nagyon sok mindent lehetne mondani a messiás várással kapcsolatban, de az egyik legfontosabb dolog az, hogy a zsidóságban nagyon nagy törést okozott a Krisztus utáni 70-ben történő templom elpusztítás és a város lerombolása. Abban az időben, sőt abban az megelőző 70 évben, Jézus születése körültől elszámítva 70-ig, körülbelül 6-8 olyan személy tűnik fel Izraelben Jézus Krisztus mellett, akik magukat messiásnak mondják, és mindegyik arra hivatkozik, hogy beléptünk a negyedik birodalomnak az időszakába, a dánieli proféciák alapján, és ezért a messiásnak el kell jönni, és rengeteg ilyen önjelölt messiás volt. Az egyik pont az 50-es évek közepén van, amikor egy egyiptomi férfi 30 ezer embert gyűjt maga köré Jeruzsálemben, és ott egy kicsit abajgatja a rómaiakat, és akkor Pál apostolt elfogják, azért is kérdezik tőle, hogy nem te vagy az, aki kivitted az embereket a pusztába, mondja Pál, hogy nekem ez semmi közöm nincsen. Hát, és rengeteg ilyen hamis messiás volt, és a zsidóságban annyira benne volt ez a messiás várás, hogy egészen Krisztus után 240-ig folyamatosan tolták kifele ezeket az időket, mert mindig megjelent egy ember, aki magát messiásnak mondta. Az egyik ilyen legutolsó az maga Barkóba volt, 132-135-ben. Utána volt még egy, megmondták, hogy 240-ben eljön a messiás, és minden rendben lesz. És amikor ez sem következett be, akkor a zsidó rabbik azt mondták, hogy ezek az idők el vannak rejtve előttünk, és ha nem is így mondták, hogy átkozott, de ezt az időpontokat a messiással kapcsolatban nem lehet számolni. A középkorban sok híres rabbi volt, Maimonides, Ramban, David Kimhi, sok ilyen rabbi volt. Ők becsületesen még azt hozzátették ez a dologhoz, hogy ha a második templom korában nem Jézus volt a messiás, akkor mást kell keresnünk. Mert világosan látták a prófétai írásokból, hogy a messiásnak a második templom elpusztulása előtt a salamoni, illetve a esdrási, illetve a heródesi templom pusztulása előtt meg kell érkeznie. És azért értem ezt a politikai katonai vonalat, mert az Antikrisztusnak vélhetően itt lesz majd az egyik belépő pontja, hogy amikor Jézus Krisztus eljött, akkor minden messiási proféciát beteljesített? Nem, csak egy részét a megváltással kapcsolatban. Erre mondták, hogy három messiás képe volt a zsidóságnak. Volt egy katonai, politikai messiás, ez volt a Dávid fia. Volt egy szenvedő messiás, aki elhordozza a nép bűneit, ez volt a József fia. És volt egy főpapi messiás reménységük, aki pedig a Melkizedek rendjéből fog érkezni. És Jézus, mi tudjuk, hogy beteljesítette mind a hármat, abban az értelemben, hogy az ő egy személyben lesz majd. De amikor eljött, akkor csak a szenvedő messiás képét töltötte be, és ez a fajta dávidi típusú messiás. Emlékeztettek rá, amikor Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, mit kérdeznek tőle? Uram, nem ebben az időben állítod-e helyre Izraelnek a királyságát? Ők mindig ebbe gondolkoztak, még az apostolok is a feltámadás után, és mondta Jézus, hogy nem, elmegyek, majd visszajövök, stb. Stb. Tehát a zsidóságban ez a fajta törés, ahogy mondtam, a prófétai látás kapcsán az egyház korszaka, ami ezt a két fontos eseményt, Jézusnak a két eljövetelét elválasztja egymástól, ez szétcsúszott, és az Antikrisztus majd úgy fog megérkezni, hogy ő ebben a szerepben fog majd tetszeregni. A zsidók egy olyan messiást várnak, aki helyreállítja az országot, békességet hoz Izraelnek, visszaadja a templomhegyet, és felépíti a templomot, vagy legalábbis biztosítja a templomnak a felépítését. És erre azt mondják a középkori rabbik is, aki visszaadja a templomhegyünket, és felépíti a templomot, az a messiás. Ez az ismertető jele. És már látni fogjuk a Dániel 9.24-27-ben a 70 évét kapcsán, hogy pontosan ezzel fog majd megérkezni az Antikrisztus, hogy valamilyen szinten biztosítani fogja majd Izrael számára, hogy felépítsék a templomot a templomhegyen. A hivatalos ultraortodox álláspont szerint a templomhegy ma tisztátalan, mivel nem lett a vörös tehén hamvával megszentelve. De hogyha jön a messiás, akkor ezt is rendbe fogja majd tenni ezt a problémát. És ahogy mondtam, a következő nagy problémát az okozza a zsidóságban, hogy a rengeteg csalódás miatt két nagy táborra szakadt a zsidó teológia, zsidó tradíció. Az egyik azt mondja, hogy vagy csak száműzetés van, vagy csak dicsőség van. Megpróbálom röviden összefoglalni, mert ez egy 200 oldalas tanulmány. Tényleg, az a lényege, hogy vagy Izrael teljesen fogságban van, és amikor megérkezik a messiás, ő egy nap alatt rendbe rak mindent, az összes zsidó visszamegy Izraelbe, az égből alászáll a templom, az arabok meg mindenki eltűnik onnan, Izrael a föld közepét alkotja, és a messiás uralkodik mindenek fölött. Ez az egyik verzió. A másik verzió pedig azt mondja, hogy ezt a véget siettetni kell, erőszakolni kell, és ezért a fizikai hatalmat is igénybe lehet venni, vagy politikai hatalmat, hogy a messiások az eljövetelét siettessük, és ez volt a politikai cionizmus, hogy létrehozták Herzl Tivadar és társai ezt a fajta elméletüket, hogy Izraelnek vissza kell térni a földjére. Tehát az ószövetségi proféciáknak a beteljesedésében tevékenyen részt akarnak venni, nem csak várni a sült galambot, mint az előző irány a várományosai. És ezért van olyan nagy óriási feszültség most Izraelben, mert még ezekben a vallási kérdésekben sem tudnak megegyezni. Itt tegnap olvastam egy érdekes hírt, hogy az egyik ultraortodox főrabbi a bevándorolt orosz zsidókat lekommunistázta, ő pedig vissza leantiszemitázta a zsidó főrabbit. Tehát nagyon érdekes fejlemények vannak most is Izraelben, és talán egy halvány utalás történik ebben a megosztottságra, hogy Zakariás próféta könyvében kijelentés van, hogy amikor az Antikrisztus seregei körülveszik Jeruzsálemet, Izraelben egy polgárháború tör ki, Júda is Izraelre fog támadni. Véhetően az összes ellentét, ami addig feszülni fog a zsidóságban, az majd létre fog jönni. Tehát nagyon röviden ez a két fő irányzata a zsidóságnak. Az egyik azt akarja, hogy ne csináljunk semmit, hanem a messiás eljön és mindent rendbe rak, míg van egy másik irányzat, ami azt mondja, hogy mindent meg kell tenni, hogy siettessük a véget, hogy minél hamarabb visszatérjen a messiás. És ez volt tulajdonképpen a politikai cionizmus. Nagyon röviden tőmondatban, mind a két irányzatnak több alága van, de azt lehet látni, hogy mindkét csoportnak van ugyan igazsága, de azt lehet látni Izraelnek az elmúlt 71-2 éves történelmében, hogy Isten nagyon sokszor beavatkozott Izrael mellett. És majd fogok mutatni a következő alkalommal jó pár olyan proféciát, ami a 20. században a földnek a elfoglalása vagy visszatérése után következett be Izrael államának az életében, amik egyértelműen Istennek a támogatottságát mutatják. Az is igaz, hogy Ezékiel prófét alapján nyugodtan ki lehet mondani, hogy még most csak a csontok összegyűjtésének az ideje van, még szellem nincs bennük. Szellem majd akkor lesz, amikor meg fognak majd térni, és a messiást elfogadják megváltójuknak. A három kulcs dolog majd a templomhegy, a templom és a Sanhedrin lesz, ugyanis a zsidóságban addig nem lehet jogot, vallási jogot gyakorolni a Mózes 5 könyv alapján, amíg nincsen Sanhedrin és nincs templom. Ha bármelyik hiányzik, nem lehet csinálni semmit, ugyanis a Sanhedrin ülését mindig meg kell előznie a templomi áldozatnak, tehát addig a Sanhedrin nem ülésezhet, amíg a mindennapi tamid áldozatot be nem mutatják. Amikor ez megvan, utána lehet ülésezni. Többek között ezért volt törvénytelen Jézusnak a pere. Ott a Talmud is leírja a Sanhedrin traktátusban, hogy hogyan kell törvénykezni Izraelbe, vagy hogyan törvénykeztek Izraelbe, azt kb. 35 ponton szekték meg aznap az egy éjszak alatt csak a zsidóságban. Tehát ez nagyon fontos lesz, hogy a templomhegy, a templom és a Sanhedrin hogyan és milyen módon fog létrejönni. Az ószövetségi proféciák alapján nagy valószínűséggel kikövetkeztethető, hogy az egyik visszatérő tanú Illés majd élére fog állni a Sanhedrinnek, és hogyha jól értelmezzük a proféciákat, valószínűleg Jézust is rehabilitálni fogják, és ez fog majd egy nagy ébredést beindítani a zsidóságban, és többek között ennek hatására fog majd az a 144 ezer ember megtérni, akiket Isten maga számára fog elpecsételni. Tehát a zsidóság várja a messiást, és ők egyértelműen egy olyan messiásra várnak, aki visszaadja nekik a templomhegyet, segít felépíteni a templomot, meg azt adhatom kizártnak, hogy a rafináltságuk miatt megelégeznek egy kis zsinagógával is, aztán majd bővítjük stikába. Tehát még ez is belefér ebbe a dologba, csak egy felszentelt dolog legyen. illetve majd kelleni fog nyilvánvalóan a vörös üszőnek a hamva. Ott is nagy vita van, mert lehetek már vörös üszőt, amiben csak vörös és nincsen fehér szőre, de az nem a Szentföldön született. Ez is vita, hogy most ott kell születnie, vagy pedig megszülethet akár Argentínába is, vagy bárhol. Emiatt is nagyon-nagyon komoly viták vannak a zsidóságban, hogy melyik lesz a kóser üsző ezzel kapcsolatban, de hát ezt bízzuk rájuk, majd vannak ott is szakértők. És ahogy mondtam, a zsidóságnál most azért élesedett ki nagyon ez a messiás várás. Nemrég az Olajfák hegyén bemutattak, a 70 nemzetért egy állatot áldoztak fel ott valahol az Olajfák hegyén, és egyre több politikus feszegeti már ezt a kérdést, hogy ez a templomhegyi státusz, ami most jelenleg van, ez most a jordániai vakf vallási fennhatósága alatt van, hogy ezt valamilyen módon egy picikét hogyan lehetne korrigálni. Érdekes, hogy az iszlám proféciákban van egy olyan kitétel, hogy akkor fog eljönni, mert az iszlám messiás, mindjárt fogok erről beszélni, hogy Izrael visszatér a földjére és elfoglalja az Al-Aqsa mecsetet. Például van egy ilyen látása a muszlim prófétáknak, hogy a zsidóság nem csak, hogy visszatér a hegyre, hanem még magát a Al-Aqsa mecsetet is el fogja foglalni, és ezt nem fogja majd tűrni a muszlim messiás, és majd ő fog visszajönni a zsidóságot elintézni. És nem csak ez indította fel nagyon a zsidóságot mostanában, hogy figyelem az eseményeket, hanem rájöttek arra, amit már korábban is mondtak, hogy a zsidó időszámítás egy olyan 160-170 éves mínuszban van. Rosszul számolták a perzsa korszakot, és most körülbelül, ha jól számoljuk a zsidó időszámítást ez szerint a korrekcióval, akkor egy olyan a teremtéstől számított 6000 éves időszak körülbelül olyan 2055-60-65 körül fog lejárni, és a zsidó rabbik azt tanítják, hogy a 6. évezred végén fog majd visszajönni a messiás, hogy az 1000 éves királyságát megalapítsa. Úgy is tanítják ezt, hogy Illés házában tanították, hogy 2000 évig volt, 2 napig volt a tohunak az időszaka, Ábrám elhívásáig tartott, amiben benne van az özönvíz, a bűneset, meg a lelkiismeret korszaka, meg ilyenek. 2000 év a Tórának az időszaka, tehát Ábrahámtól, illetve Mózestől a templom pusztulásáig. A pontos időszámítás az kb. olyan Krisztus után, ha jól számoljuk, akkor ez olyan 45-50-re tehető, és utána van 2000 év a messiás napjai, ami a bűneink miatt elteltek. Így számolják, hogy van egy 2000 év, ami a messiás napjai, de azt mi elmulasztottuk a bűneink miatt. És utána lesz majd egy 1000 éves periódus. Ezt ők így számolják, és most számolgatják, hogyha a korrekciójuk jó, akkor lehet, hogy 20-30 éven belül számukra is meg fog érkezni a messiás. Jó, tehát nagyon röviden a zsidósága kapcsolatban ennyi, majd a következő alkalommal a proféciáknál még egy picikét mélyebben bele fogunk menni egy-két részletbe. A következő az iszlám, ez nyilván a föld második legnagyobb vallása, a kereszténységgel együtt több mint a felét teszik ki a föld lakosságának. Az iszlám messiást Mahdinak hívják, ami szó szerint azt jelenti, hogy a vezetett, Allah által vezetett szeméről van szó, és ez igazából a Koránban nem nagyon szerepel, viszont más muszlim írásom, ami szintén komoly tekintéllyel bír, nagyon sokat szerepel. Itt van egy ilyen hosszú nevű ember, Huyat Allah ibn al-Hassan al-Mahdi, őt róla nevezték el tulajdonképpen ezt a dolgot. Ugyebár a muszlimoknál rengeteg irányzat van, vannak séiták, szunniták, vahabiták, különféle csoportok, és mind a séitáknál, mind a szunnitáknál megjelenik ez a személy, viszont a séitáknál, az arab, illetve a Iránnak a nagy többségét ezek alkotják, ez egy kulcsfontosságú szereplő, és itt lehet megérteni például, hogy Irán miért áll sok ilyen terrorcselekmény, illetve ilyen sok ilyen Hezbollah, ott meg a különböző szélsőségeket azért támogatják, mert ők is sietetni akarják ennek a Mahdinak az eljövetelét, és ezt a nagy káosztal akarják létrehozni. A történet röviden annyi, hogy Mohamed után vagyunk nem sokkal, és ez a 12. imám, ez egy vallási vezető a muszlimoknál, ez volt a 12. a sorba Mohamed után, és ez eltűnt. egy barlangba bojdosott, néha kiadott valami kis üzenetet magából, de 941-től semmilyen üzenete nincsen, és úgy tanítják, hogy ez a személy, akit Isten magához vett és elrejtett, hogy majd a végidőkben visszaküldje. Ez a síita álláspont. A szunita álláspont azt mondja, hogy ez az ember, ez a Magdi, ez még meg se született, ez majd valamikor a végidőkben fog majd eljönni. Na, amúgy is nagyon sok feszültség és vita van a síiták és a szunniták között, például Irán és Szaúd-Arábia között is pont ezért van többek között feszültség, de ebben sem tudnak megegyezni, hogy most elragadtatott és vár a visszajövetelre, a másik azt mondja, hogy még meg sem született, hanem majd az idők végén fog megszületni. Az egyik fontos tulajdonság, hogy minden muzulmán imámja és kalifája lesz. Az imám, ahogy mondtam, elsősorban egy vallási vezető, a kalifa pedig egy politikai vezető, és a muzulmánoknak, a muszlimoknak 1924 óta nincs kalifájuk. Ezért jött létre többek között az ISIS is, hogy ezt a fajta teritoriumot kiterjessze, és az egyik vezetője legyen majd az eljövendő kalifa, majd aki a muszlimokat vezetni fogja. Tehát várnak arra, hogy egy kalifa jöjjön, aki a különböző irányzatokat majd ismét egységesíti. Azt várják tőle, hogy katonai, politikai és vallási vezető legyen. Fontos, hogy új világrendet hoz létre, amely azon fog alapon, hogy az iszlám győzedelmeskedni fog a világ fölött. Tehát ő egy új világrendet szeretne bevezetni, amiben egy vallás van, egy vezető van, és nyilvánvalóan ez az ő álláspontjuk szerint ez majd az iszlám vallás lesz. Három kulcs kifejezést találunk még a hadiszokban. Az egyik a békesség, a másik a jólét, a harmadik pedig az áldás, és amikor megvalósul ez a fajta uralma a muszlim messiásnak, Magdinak, akkor az emberek áldásban, gazdagságban, békességben, mindenféle jólétben élnek. Ismerős? Amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor tör rájuk majd a veszedelem. Aztán a következő kicsikét érdekesebb, kerülünk egy picit közelebb a Bibliához, 7 éves szerződés köt egy zsidó pappal. Ez a következő jellemvonása, hogy lesz egy zsidó vezető, egy zsidó főpap, egy kohén, akivel ő egy 7 éves szerződést fog kötni, hogy amíg ő mindenkit lerendez, addig a zsidóság felől békesség legyen, aztán majd nyilván őket is fel akarja majd számolni, és 7 évig fog uralkodni Jeruzsálemben az ítélet napjáig. Tehát amikor a 7 éves időszaka véget ér, akkor fog az utolsó nap bekövetkezni a világ számára. Olyan írásokat talál, amivel zsidókat tesz hitehagyóvá, vagyis hamisít olyan írásokat, olyan talán biblia-szerű dolgokat, amely rengeteg zsidót rá fog venni majd arra, hogy hitehagyóvá legyen. És itt megelőlegezve a következő heti szolgálatomat, majd a Dániel 9.24-27-ben láthatjuk, hogy az Antikrisztus, amikor sokakkal szövetséget köt a zsidókkal, nem azt mondja, hogy mindegyikkel, hanem sokakkal szövetséget köt. Tehát nem minden zsidóval lesz meg ez a szövetség, ők lesznek majd az üldözöttek, hanem sokakkal fog majd szövetséget kötni, de nem mindenkivel. És ami szintén nagyon érdekes, hogy mielőtt ez a Magdi megérkezik, megjön Jézus is, és a hamis antikrisztussal, amit ők Al-Dajjalnak hívnak, Jézus fogja felvenni a harcot, és Magdi fogja majd támogatni ebben a szent harcban, és a liddai kapunál fognak majd Jeruzsálemben győzedelmeskedni. Tehát lehet látni, hogy az iszlámnak ez a várása az elmúlt időszakban, különösen Ahmed Jinnád miatt, ez nagyon-nagyon felerősödött az iszlámban, és nem véletlenül vannak ezek a konfliktusok, és még a helyi kisebb törzsi háború, mert itt nyilván itt a síiták és a szunniták helyezkednek, hogy mindenki jól feküdjön majd ebben a dologban. És ahogy mondtam, a síita vonalnak az a legnagyobb veszélye, hogy ők ezt a eljövetelt, ezt mindenáron sürgetni akarják, és azt mondják, hogy minél nagyobb káosz van, minél nagyobb zűr van a világban, minél nagyobb problémák vannak a világban, annál hamarabb fog majd megérkezni ez az általuk várt messiás. És azt is tudni kell, hogy a közel-keleti kultúrában és gondolkodásmódban bárki, aki isteni tekintéllyel lép fel, vagy azzal jön, hogy ő messiás, vagy bármilyen megváltó, vagy akármi, azt csak és kizárólag akkor fogadják el, hogyha valamilyen természet fölötti dolgot tesz. Jézus is mit mond? Ha csodákat nem láttok, akkor nem hisztek. És a muzulmánnál is ugyanígy van, hogy aki Istentől jön, az természet fölötti erővel és képességekkel rendelkezik. És tudjuk a Szentírásból, hogy az eljövendő Antikrisztus mindenféle jelekkel és csodákkal fog megjelenni, mindenféle természet fölötti dolgot be fog tudni mutatni, és nagyon könnyen rá fogja venni a hitehagyott zsidókat, de a muzulmánokat is arra, hogy az ő személye az, akiben ezek a különböző leírások és proféciák szerepelnek. Jó, röviden ennyit a iszlámról. És a harmadik nagyon fontos csoport. Erre nem mindig szoktak odafigyelni, de nagyon érdekes a történet, mert
A hinduknál ugye egy ilyen személytelen Isten van, egy ilyen árnyék alak, egy Brahmannak hívják. Ez személytelen, viszont ők azt tanítják, hogy ő bármikor reinkarnálódhat és reinkarnálódik. Tehát náluk teljesen természetes, hogy valaki Jézust imádja, belefér Allah, belefér Krishna, mindenki belefér ebbe a dologba, mert azt mondják, hogy az a Brahman, ez mindig a történelem folyamán több tízezerszer, százezerszer is reinkarnálódott. Tehát a nagy létszámú hinduk számára Indiában abszolút nem lesz probléma, hogyha bárki jön egy ilyen messiás igényel, mert egy a Brahmanok közül, és akkor szépen elfogadják. Ami igazából veszélyes, és a jelentőségét mutatja, hogy a hinduk azok, akik mindenféle szinkretista egységesítő világvallást támogatnak, és tulajdonképpen nagyon sok praktikát és dolgot a New Age-nek ők nyújtják, és ők képezik. Tehát ha a New Age-nek a filozófiát és a gondolkodás módját meg szeretnétek érteni, akkor egy kicsit oda kell figyelni a hinduizmusnak bizonyos alaptételeire. Nyilván nem kell mindenkinek ebbe elmerülni, de lehet látni, hogy nagyon sok technikát és trükköt átvesznek ebből a rendszerből, és olyan New Age lesz többek között egy ilyen olvasztó tégely, ami már most elkezdte a különböző vallásokból, a különböző autonóm tréningektől elkezdve a reinkarnáció tantól, a különböző bioenergetikus rezonanciáig mindent összeguberálnak már minden helyről, és ebbe csak Krisztus nem fér bele, nézzétek meg. Egyedül Krisztus nem fér bele. Minden belefér, valahogy beleszuszakolnak mindent. Egyedül Jézus Krisztus személye az, ami nem fog majd ebbe a dologba beleférni. És ha megnéztek olyan képeket, ahol ilyen különböző a vallások világtanácsa, meg mindenféle ilyen dolog van, ebben a hinduk nagyon erőteljesen képviseltetik magukat. Ott vannak minden ilyen dologban. És talán nem véletlen az se, hogy volt egy ilyen világtanácsa a 90-es években Ausztráliában, és az egyik ilyen keresztény vezető, az pontosan nem tudom, hogy luteránus volt, vagy metodista, ő például egy ilyen szeánszot tartott, szellemet idézett, mert nyitott volt a hinduizmusra. És mindezt a vallások világtanácsa előtt nagy nyilvánosan tette. És a hinduk, ahogy mondtam, ők minden időben várják a úgymond az eljövendő ismét reinkarnálódott Brahmant. Egy konkrét időpontjuk nincsen, ők ilyen azt hiszem ilyen aranykorról, vaskorról, meg bronzkorról beszélnek, ilyen 130-150 ezeres éves időtávlatokban gondolkodnak, tehát nekik végül is teljesen mindegy. De ahogy mondom, hogy oda kell figyelni, mert ezek a okkult, démonikus dolgok ezen keresztül szivárognak be a társadalomba, és lehet látni, hogy Nyugat-Európában is többek között a jóga, a transzcendentális meditáció és különböző dolgok ezekkel a hinduista, szinkretista vallásokkal fog majd tulajdonképpen egy ilyen nagyobb lendületet kapni. Ahogy mondtam, azon túl, hogy ezek a hamis messiás mozgalmak, illetve ezek a várások felerősödtek, kicsit szeretnék beszélni arról, hogy az Antikrisztus hogyan képzeli el, vagy Biblia hogyan képzeli el az Antikrisztusnak a személyét Krisztussal szemben. Tehát amikor most ezeket meg fogjuk röviden nézni, nem olvasom fel a 32 igét, mert nagyon sok lenne, csak utalni fogok rá, le tudjátok majd jegyzetelni. De azt kell látni, hogy az Antikrisztus nem tud új dolgot kitalálni. Tehát amikor ő bármit csinál, bármit tesz, mindig Isten munkáját utánozza. Ő nem tud kitalálni semmit. Legfeljebb egy kicsikét variál rajta, módosítja, de ő, a sátán nincs abban a képességben, hogy ő bármi újat létre tudjon hozni. Amit tesz, az mindig valamilyen utázata Isten munkájának. Ahogy mondtam, az utolsó időkben megjelenik a sátáni anti-szentháromság, a levetett sárkány, vagy még pontosabban a görög szerint egy kígyóról van szó, mint maga a sátán, megjelenik az antifiú, a fenevad, és megjelenik a hamis próféta, mint a Szentléleknek a ellenpólusa. Tehát ő tulajdonképpen azért imitálja Istennek a munkáját, hogy a megtévesztéssel, a hazugsággal és a becsapással az emberek azt higgyék, hogy ő tulajdonképpen azt teszi, amit Isten tesz, csak mi nyilván erről az oldalról tudjuk, hogy negatív előjellel. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy Krisztust az Atya küldte, az evangéliumban többször is olvashatunk, míg az Antikrisztusról azt olvassuk, hogy a második levegőjéből kivetetett sátán miután lekerül a földi szférába, ennek az akkor már létrejövő antikrisztusi birodalom vezetőjének fogja a teljes teljhatalmát adni, amit addig korábban támogatott, segített. Ez most hatványozódni fog azáltal, hogy tulajdonképpen egy teljes megszállottságba fogja majd belevinni. Tehát ő egyértelműen a sátán küldötte lesz, és ha jól értelmezzük az 1 Mózes 3.15-öt, akkor ez lesz majd a kígyónak a magva, aki majd a Krisztussal való konfrontációt az utolsó 3,5 évben meg fogja ejteni. Krisztus az atyától kapja a hatalmát, és azt is tudjuk erről a hatalomról, hogy Krisztus úgy rendelkezik ezzel a hatalommal, hogy nem despota módon, nem kihasználó módon. Ki az, akit Krisztus erőszakkal térített meg? Hogy tértünk meg? Önként, szabad akaratból, Isten hívásának engedve. Krisztus nem erőltette ránk a megtérést. Szelíden, szeretettel, kegyelmével hívott bennünket. Ő olyan hatalommal rendelkezik, amit nem használ fel arra, hogy az ember személyiségét összetörje, az embert kikészítse, megszállottságba vigye. Ez nem Krisztusnak a természete. Az atyától kapott egy hatalmat, és azt is lehet tudni, hogy Krisztus ezt a hatalmat úgy birtokolja, hogy a 1 Korintus 15-ben olvashatjuk, hogy utána ezt a hatalmat, meg átad mindent az atyának. Vissza fogja tenni majd az atya kezébe ezeket a dolgokat. Az Antikrisztus a sátántól kapja hatalmát, és a Jelenések 13. részében ez majd egy külön szolgálattárgya lesz majd a birodalom kapcsán. Ott majd látni fogjuk, hogy ezt a hatalmat a szentek megölésére, az üldözésre, a föld bekebelezésére, összetörésére, a kultúrák felszámolására fogja használni. Hát teljesen egy ilyen istentelen dologra fogja majd felhasználni ezt a hatalmat. Krisztusnak a célja mindig az atya dicsősége volt, hogy megdicsőítse az atyát, nyilván ez a mi feladatunk is, míg az Antikrisztusnak a fő célja a sátán imádatának a bevezetése lesz, tehát egy sátánista kultuszt létrehozni a Földön. Van egy kis pici különbség a luciferiánus és a sátánista mozgalmak között, alapvetően a célkitűzéseikben van különbség, de a szellemiségük ugyanaz. Aztán Krisztus a Szent Háromság második személye, míg a Antikrisztus már az anti-Szent Háromságnak, vagy anti-háromságnak lesz majd a második személye. Krisztus a mennyből érkezik, míg az Antikrisztus majd a mélyből, a mélységből fog feljönni. Ez is sok fejtörés tárgya, hogy a Jelenések 13-ban olvashatjuk, hogy a tengerből, a vízből fog kiemelkedni, és ez a bibliai prófécia mindig a népeket és a nemzeteket jelzi, míg a hamis próféta a földből fog feljönni, ami pedig a bibliai képben az Izraelt jelenti. Majd egy kicsikét ott ezt meg fogjuk majd vizsgálgatni. Aztán Krisztus az igazság, az Antikrisztus pedig maga lesz a hazugság, ahogy mondtam, telve lesz ezzel a hazugsággal. Ugyanis azt olvashatjuk az ördögről, például János 8-ban, hogy ő a hazugság atya. Benne született meg, ő hozta létre ezt a hazugságot, éppen ezért ő az atya neki. És nyilvánvalóan, hogy ez a fajta hazugság, ami jelenleg van, ennek érezzük most tulajdonképpen az előszerét, vagy vagyunk igazából benne már ebbe, hogy nagyon sok hamis lélek, hamis tanítás, hamis próféta, hamis Krisztusok árasztják el a világot. Ezek mind az elő futárai, ez a sok kis Antikrisztus, amiről beszéltem, amelyek meg fogják majd előzni ezt az egy személyt, aki majd megtestesíti ezt az egész dolgot. Aztán Krisztusban van a kegyességnek a titka, még az Antikrisztusban majd a törvényszegésnek a titka van elrejtve, vagyis mi még el se tudjuk képzelni azt, hogy már ma is azért most is látjuk a dolgokat, hogy milyen zűrök meg butaságok mennek a világban, de képzeljétek el egy olyan világot, amikor nem fognak számítani a Bibliában kijelentett erkölcsi és etikai törvények. Képzeljétek el egy ilyen világot. Ott gyakorlatilag minden megengedett. Mindent meg lehet tenni. Nem számít az abortusz, akárkit agyonütheted az utcán, nem lesz következménye, mert éppen rosszul nézett rád. Minden ilyen törvényes dolgot felszámol, csak az ő törvénye fog majd meglenni ezekben a dolgokban. Aztán Krisztus rendelkezik a mennyasszony titkával, hogy mi Krisztus testének ugyan a tagjai vagyunk, de ugyanakkor a mennyasszony is, viszont az Antikrisztus majd a nagyparáznával fogja ezt a koalíciót létrehozni a vallásoknak az egyesítése révén. Tehát lehet látni azt, hogy amit Krisztus tesz, az negatív pólusban mind megjelenik ebben a személyben, és hogyha ezeket ez a személy megteszi, mindezt megtámogatja azokkal a természetfölötti jelekkel és csodákkal, amelyekről a Biblia beszél, nagyon hamar igencsak népszerű ember lesz, és az emberek azt mondják, hogy igen, őrá vártunk. Aztán olvashatjuk, hogy Krisztus megtisztította a templomot, míg az Antikrisztusról azt olvassuk, hogy meg fogja szentségteleníteni. Tehát Krisztusnak az volt a célja, hogy az atyaház az imádságháza legyen, míg az antikrisztus pont az ellenkezőit fogja tenni, ő magát akar imádatni. Ezért van a Dániel proféta könyvének 11. részében szó Antiochus Epifánészról, aki, ahogy mondtam, előképe volt ennek a nagy antikrisztusi rendszernek, és ő is megszentségtelenített a templomot, az Zeus szoborral, a sertés áldozással, különböző dolgokkal. Na itt most maga az antikrisztus fog beülni ebbe a templomba. Akik tagadják a Biblia szó szerinti beteljesedését, ők azt vallják, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy a sátán beül az Isten templomába, ők azt mondják, hogy beül a gyülekezetbe. Csak akkor viszont másik 30 ószövetségét ki kéne dobnom, mert azt nem tudok hova tenni. Tehát ez nem állja meg a helyét. Itt egy valóságos templomról van szó. És ami kicsit furcsa lehet, hogy itt azt olvashatjuk, hogy az Isten templomába fog beülni, ahol működnek a ószövetségi típusú áldozatok, és ennek ellenére Isten azt mondja, hogy ez az ő temploma. Tehát Isten... vannak bizonyos okok, amiért ezt megengedi. Az ószövetségi típusú áldozatoknak lesz majd egy ilyen rendszere majd ebben a 7 éves időszakban, és ezt Isten legitimizálja, el fogja fogadni. Aztán Krisztus megalázta magát, a Filippi 2.8-ban a Krisztus himnuszban olvashatunk erről, míg az Antikrisztus pedig fel fogja majd magát magasztalni. Krisztusnak a természete az egy bárány természet, míg az Antikrisztusé a fenevad természete lesz. Majd a birodalomnál látni fogjuk, hogy az a 4 összetevő, amiből létrejön ez a fajta birodalom, hogy pontosan mit is jelent. Krisztust megvetették, míg az Antikrisztust majd csodálni fogják ebben az utolsó időszakban. Krisztust felmagasztalták a mennyben, az Antikrisztus le lesz vaj, mert van mélységig. Krisztus szentnek mondja a Biblia, az Antikrisztus a tisztátalan. Krisztus a Szent Szellem pecsétjével pecsételi el az ő gyermekeit, míg az Antikrisztus a fenevad bélyegével. Ez azért érdekes, mert akin Krisztus pecsétje van, az üdvözül. Akin az Antikrisztus pecsétje van, elkárhozik. Nincs más út. Aki egyszer felveszi a fenevad bélyegét, abban az időben majd, annak nincs második esély. Nincs. Nincs második esély. A utolsó 3,5 év erről szól. Aztán Krisztus feltámadt, erről olvashatunk a 1 Korintus 15:20-ban többek között, míg az Antikrisztus jellemzői az, hogy halálos sebből felgyógyul. Ennek is számtalan értelmezése van, hogy maga a birodalom kap egy halálos sebet, mint hogy a római birodalom is széthullott és majd feltámad, vagy pedig maga ez a személy fog halálos sebet kapni. Ahogy mondtam, mivel a halál és a pokol szellem is alá lesz rendelve ennek a személynek, véletlenül nem fog tudni majd meghalni, idézőjelbe. Tehát nem lesz rajta halálnak hatalma és uralma, ő fog e fölött lenni. Ezt majd meg fogjuk majd egy kicsikét majd részletesebben nézni. De nagy valószínűséggel, hogyha a mai kortörténetet nézzük és a bibliai proféciákat, ahogy mondtam, ez egy 10 országból álló szövetség lesz, amelynek az egyik vezetője lesz, és lehet, hogy túl fog élni egy merényletet, amit ellen elkövetnek. Ebből sikeresen úgymond feltámad, vagy elhitetik, hogy feltámad, és ez is majd a presztízsét fogja emelni. És akkor nagyon röviden még Kronoszra tekintve. Csak bele kéne férni. Még 2 kocka van már csak. Honnan származik az Antikrisztus? Óriási vita tárgyát képezi ez is. Én néhány verziót soroltam fel, majd a későbbiekben fogok mindegyikre utalni, csak azért sorolom fel, hogy lássátok, hogy amikor erről beszélek, akkor miért erre gondolok, vagy mikor mire gondolok. Az egyik és... legfontosabb, ami már az egyházatyáknál is megjelenik, hogy zsidó származású lesz nyilvánvaló, mivel Antikrisztus, tehát a zsidóság nem fogadhatná el, csak hogyha zsidó származású lesz, ez ergo. És az egyik ilyen legnépszerűbb befutó, Dán törzse, itt alapvetően 2 kijelentés az, amire ezt igazából alapozzák. Az 1 Mózes 49.17-ben olvashatjuk arról, hogy Dánt a Jákob az áldásában kígyóhoz hasonlítja, ami a lónak a sarkába mar, és utána ezt Jákob kimondja, felkiált, hogy szabadításodra várok, Uram. Az egyik az, hogy a sátán szimbólumával kapcsolja össze Dán törzsét, ami bele harap a lónak a lábába, és utána Jákob szabadulásért kiált Istenhez. A másik az 5 Mózes 33-22, itt már Mózesnek az áldásait láthatjuk, és itt Mózes arról beszél, hogy Dán oroszlán kölyök lesz, ami Básánból ugrik elő. Básán az esetek nagy többségében tisztátalan terület, és a bizonyos refáimok, nefilimek és különbözőek tartózkodási hely, tehát van egy tisztátalan vonulata is, de alapvetően itt a problémát az okozza, hogy oroszlán kölyökhöz hasonlítja itt Dánnak a törzsét, és tudjuk, hogy az oroszlán az minek a szimbóluma, többek között a messiásnak is a szimbóluma. Hát nagyon sokan ez emiatt a dolog miatt, illetve a Jeremiás 4.15-ben is olvashatunk arra, hogy északról, Dán felől fog majd Izraelnek egy pusztulása elérkezni majd a végidőkben. És ezt az egyházatják közül is nagyon sokan támogatták ezt a Dán törzse elméletet, amivel igazából két nagy probléma van. Az egyik az, hogy a zsidók nagyon mélyen bele akarnak menni a messiás elfogadásába, nem fogadhatnak el messiás csak Dávid házából, Júda törzséből. Tehát jól hangzik ez a Dán törzsének az elmélete, de nem biztos, hogy sokan erre vevők lennének. Ugyanakkor egy másik dolgot is figyelmembe kell venni, hogy a Bibliában neveze a Biblia emlékeztek rá, hogy neveze földi uralkodót messiásnak. Emlékeztek rá? Ki volt az? Círus az én, messiáhom, felkentem. Tehát Círuszt is felkentek nevezi a Biblia, és ő mit tett? A zsidóságnak megengedte, hogy visszatérjen a földjére, és mit csinálnak? Felépítsék a templomot. Nem véletlenül merül fel a zsidó körökben, hogy sok olyan politikus figyelnek, most többek között Trumpot is, aki rengeteg ilyen dolgot tesz Izrael életében, például a fővárosi dolgok, vagy a követség meg ilyenek, hogy ők gondolkoznak abban, hogy nem esetleg még a messiás környékén jön egy ilyen Círusz, aki egy csomó mindent meg fog majd nekik engedni. Ez is benne van a dologban, hogy a Biblia nem csak a messiás nevezi masiáknak, felkentnek, hanem néha bizony pogány uralkodók is Isten által felkenetett személyek. Tehát ezt érdemes figyelembe venni. Ez a zsidóság az nem azt mondom, hogy majdnem biztos, de nagyon valószínű. A Dán törzs az kérdőjeles, mert a Júda törzsével való kapcsolat miatt, de ahogy mondtam, nyitottnak kellene arra, hogy valaki, akár egy pogány uralkodó is, vagy egy pogány politikai vezető is, megtesz bizonyos olyan dolgokat, amivel a zsidók azt mondják, ahogy miről beszéltem korábban is, hogyha visszaadja a templomhegyet, meg felépíthetik a zsinagógát, ők arra úgy tekintenek, mintha ő az Istentől jött, felkent a messiás, mert visszaadta nekik ezeket a dolgokat. Aztán a Dániel 9.24-27-ben ez a következő alkalmunk témája lesz. A eljövendő római fejedelemmel fog majd Izrael egy 7 éves szövetséget kötni. Ez lesz az a fejedelem, aki meg fogja kötni. Tehát ez a messiás az valamikor valahogyan újraéledő római birodalom jogfolytonosságából kinövő szövetségi rendszernek lesz a vezetője. Ő lesz az, aki deklarálni fog egy ilyen 7 éves szövetséget majd Izraellel. És ez, hogy most pontosan hol lesz, meg mi lesz, ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert a jelenések könyve szerint ez a hét dombra épült város. Sokan egyből Rómára asszociálnak, igen ám, de Lisszabon is hét dombra épült, Isztambul is hét dombra épült, Prága is hét dombra épült, tehát sok hét dombra épült város van. Tessék? Igen, tehát nagyon sok verzió jön itt is szóba, majd meglátjuk, ezt megnézzük. Aztán a harmadik érdekesség, hogy görög vagy szír lesz, erre ma már többször utaltam a Dániel 8 és 11. fejezetében, szóval Antiochus Epiphanesről, aki vastagon az előkép az antikrisztusi rendszernek, annak a szisztémájának, felépítésének és dolgainak, és ő pedig egy görög szír származású uralkodó volt, tehát görög származású volt, és a mai Szíria területén volt tulajdonképpen az uralmi övezete. Viszont ezzel, ez is érdekes, hogy most ez a görög lesz, vagy esetleg szír származású lesz, viszont ha a folytonosságot megnézzük, a rómaiak elfoglalták ezt a területet, tehát ennek úgymond a jogutódja, vagy a folytonossága maga a római birodalom, többek között a római fejedelem. A negyedik verzió, a hitehagyott keresztényről az első alkalommal, második alkalommal beszéltem. A János kijelentése szerint, hogy az antikrisztusok közülük kerülnek ki, a gyülekezetből mennek ki, illetve a Júdással való összehasonlítás, ahogy mondtam, egy nagyon jó vallási vezető lesz, tehát belefér ebbe a képbe is az, hogy ő egy ilyen személy lesz, aki esetleg apostoli ajándékkal rendelkezett, tehát jelekkel és csodákkal szolgált valamikor, de valamiért hitehagyottá, apostatává vált, és ezt fogja majd az antikrisztus kihasználni. Még az se kizárt, hogy pont egy politikai ambíciók és célok miatt fogja majd otthagyni a kereszténységét. Ez is következtethető az igéből. És az ötödik, ami azért érdekes, a ötödik dolog, mert ez nemrég jött képbe a iszlám messiásnak, a antikrisztusnak a képe sok profécia alapján, illetve vannak olyan egyházatják, a harmadik, negyedik századból Lactantianus, Alexandria Hippolytos és társai, akik azt mondják, hogy az Antikrisztus az asszír területről fog érkezni, mert nagyon sok olyan profécia van Asszíriáról, amelyek még nem teljesedtek be, és többek között a Mikiás 5-ben olvashatunk erről, és ők tulajdonképpen egy újjáélet Nimrodról beszélnek, itt Nimrod kapuiról van szó, hogy talán az asszír területről fog majd megérkezni, és itt jön képbe az iszlám származású Antikrisztus. Ezzel mi a legnagyobb probléma? Hogy zsidó vezetők nem fognak elfogadni egy iszlám messiást. Ez a nagyon-nagyon gyenge sarokpontja ez a dolog, de tény, hogy Asszíria, mint az utolsó időkben ismét valamilyen formában újjáéledő, vagy létrejövő állammal számolni kell, ahogy a kurdokkal is számolni kell, mert ők a médeknek a leszármazottai, és a médek, illetve a perzsák, illetve a babiloniak kulcs szerepet játszanak a végidőkkel kapcsolatban. Tehát ez az öt elmélet van, hogy ez a személy honnan jön ki, lehet, milyen származású lehet, és jó eséllyel lehet, hogy az lesz, hogy mind az ötöt be fogja teljesíteni. Ha kell, jelekkel és csodákkal, ha kell, hamis anyakönyvi kivonattal, de meg fogja csinálni. Mert mindegyik beleillik majd ebbe a dologba. És végezetül azt olvashattuk a felolvasott igényben ezekkel az időkkel kapcsolatban, hogy egyrészt Jézusnak a szavai, illetve a Biblia proféciái beteljesednek, másrészt viszont azt is olvashattuk itt ezekben az igékben figyelmeztetésül, hogy vigyázzunk magunkra. Olyan időket élünk reménységem szerint, amikor Krisztusnak a eljövetel a gyülekezetéért elérhető közelségbe került, és itt látunk jó néhány figyelmeztetést Jézus Krisztustól. Az egyik az, hogy vigyázz és örködj a szívedre. Nem véletlenül mondja az írás, hogy minden dolognál jobban őrizd a szívedet. Ez egy alaptétel, ez egy lókusz, ez egy fundamentum a keresztény embernek is, hogy a szívünkre vigyázni kell, és az egyik ilyen figyelmeztetés, hogy ne tégy rajta erőszakot. Szó szerint lefordítottam ezt a görög kifejezést, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. Itt egy olyan görög kifejezés van, amikor valaki megerőszakolja a szívét. Nagyon nagy súlyt tesz rá, tehát magyarul, ha a szövegösszefüggést megnézzük, itt írja a dobzódást, a részegséget és a megélhetési gondokat, hogy valaki ezzel tömi meg a szívét. Nincs már benne a hit, nincs ott a reménység, eltölti a szívét, megerőszakolja a szívét ezekkel a dolgokkal. Talán kicsit furcsának tűnik, amiket itt Jézus beszél, de ha megnézzétek például a Máté evangéliuma 25. részét, vagy a 24. részének a végét, ott is láthatjátok, amikor Jézus beszél a végidőkről, mit csinál az egyik szolgatás? Ütiveri a másikat, mindenféle ilyen dolgot csinál, mert halogatja az Uram még a visszajövetelét. Tehát amikor ezekről a napokról, vagy erről az évről gondolkodunk, akkor határozzuk el a szívünkben, hogy nem erőszakoljuk meg a szívünket. Ne engedjük meg, hogy bizonyos dolgok befolyásolják, kiszorítsák belünk a hitet, a reménységet, az élő közösséget Istennel, Krisztussal. Az egyik ilyen kifejezés a dobzódás. A eredetiben ez azt is jelenti, hogy valamit függőnek lenni, megmámorosodni, tehát valamilyen szenvedélybetegség rabjává válni, valamihez annyira ragaszkodni, kötődni, hogy minden másnál fontosabb, akár tévé, akár hobbi, akár bármilyen dolog, ami kiszorítja belőlünk ezt a fajta Isten életet, és nagy súlyt tesz a szívünkre, elfoglalja a szívünknek a jelentős részét. A következő a részegség, itt szó szerint ez szerepel, hogy valaki belemerül az alkoholizmusba, és ez nagyon sokszor azért van, mert ez főleg férfiak betegsége, de nőknél is előfordul, ha elhordozhatatlan terhek vannak, nagyon sokszor italhoz nyúlnak az emberek, hogy a bennük lévő feszültséget, terheket, nehézségeket, nyomorúságokat valamilyen szinten feloldják. És a harmadik, ami szintén lényeges, hogy a szívet azzal is tönkre lehet tenni, hogy az élet gondjai, nehézségét, itt szó szerint a biotikusz kifejezés van, ami azt jelenti, hogy megélhetés. Amikor a mindennapi megélhetési gondok teszik tönkre az ember szívét. És mindig azon jár az esze, hogy mikor mit kell vásárolni, hogyan tudom beosztani a pénzt, és teljesen elfolyik az idő a keze közül. Nem tudja beosztani az idejét, nem tudja rosszán az idejét Istennek, a szolgálatnak, a gyülekezetnek, Krisztusnak, mert a megélhetési gondokat fölé helyezi Isten ígéretének, hogy Istennek gondja van arra, hogy minden nap betölti a szükségeinket. Mit mondott Jézus? Elég minden napnak a maga baja. Hónap, ha visszajön az Úr, mit aggódtál érte? Teljesen felesleges. Arra az egy napra minden probléma elég, azt meg kell oldani. De sok olyan hívő ember van, aki, ne fejtsd teszem a kérdést, ki az, akinek a jövő hétre, mondjuk hétfőtől szombatig, nincsen semmi dolga. Van ilyen hívő ember? Cserélek vele. Nincs. Pont ezért, mert mindig valamit még oda tudunk tenni, még mindig tudunk valamit beosztani, még mindig lehet oda tenni. Tessék? Igen. Annak lehet, hogy az egy kicsit jobban ráér, de majd elbeszélgetünk vele, ha arra kerül a sor. Nem probléma. Tehát mindig van valami, amivel meg tudjuk tölteni a szívünket. És igazából az lesz majd vízválasztó ebben az időben, amiről Jézus beszél, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni. Azt mondja Jézus, hogy legyetek éberek, és imádkozzatok minden időben, minden kairoszban imádkozzatok. Hát a kulcs az lesz ebben az utolsó időben, hogy megragadod az időt az imádságra, és tisztán tartod a szívedet. Ez a kulcs. Ez kulcskérdés lesz. Amikor reggel felkelsz, most nem imádkozok, mert most 5 perccel többet mosok fogat, még ezt megnézem, még azt meghallgatom. Nem. Ha kairosz idő van, ha imádkozni kell, imádkozz. Nekem is vonatkozik, ezért rám is ugyanúgy vonatkozik. Ha Szentlélek indít, imádkozz. Földön, vizen, levegőben, bárhol lehet imádkozni, ennek nincsen határa vagy kerete, meg kell ragadni minden alkalmat. És hogyha ezeket a kairosz időket megragadod és imádkozol, a szíved is könnyebb lesz héddel. Le tudod tenni a terheidet, nehézségeidet, gondjaidat, biztos, hogy vannak, mindenkinek vannak. De van valakire, akire rátehetjük az egészet úgy, ahogy van, minden terhünket és problémánkat. De ez az kell, hogy amikor az imádság ideje van, akkor imádkozzunk. Amikor a böjtnek az ideje van, akkor böjtöljünk. Meg kell ragadni ezeket az alkalmakat. És Jézus meghatározza ennek a célját, hogy azért kell imádkozni minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfi előtt. Az egyház reménységem szerint szeretné elkerülni a nyomorúságot, mindezeket a dolgokat. Mi a titka? Az imádkozás. Az egyház imádkozik, akkor elkerülhetjük mindazokat a dolgokat, amiket ránk jönnek. De az egyház nem imádkozik, bajba leszünk. Ha Isten népe nem imádkozik, bajba leszünk. Ott van Dániel a fogságban, letelik a 70 évét, olvassa a próféta írásokat. Mit csinált Dániel? Ó, uram, letelt a 70 év, megyünk mindjárt haza, szólok a fiúknak, csomagoljunk. Nem, mit csinál? Elkezd imádkozni. Uram, letelt a 70 év, imádkozott, könyörgött, és az Úr adott neki kijelentést. Az egyház is így fog megmenekülni rengeteg dologból, akkor leszünk só és világosság, hogyha elkezdünk végre azt csinálni, amire elhívást kaptunk, imádkozni. Én ezt kívánom nektek ebben az évben, hogy vigyázzunk a szívünkre, örködjünk a szívünkre, ragadjuk meg az imádkozás lehetőségét, és tényleg várjuk készen Krisztus visszajövetelét. Amen.